a német-magyar szótárból. Az 1843-44. Országgyűlésen Széchenyi szokása szerint Lesz feljárkálva a teremben, hirtelen megállt gróf Dezsőfi Emil előtt, és azt kérdezte tőle. Ugyan kérlek, hogy mondják jól magyarul ezt a német szót, matt? Bágyat, felelte Dezsőfi, köszönöm, mondta Széchenyi. Azzal visszament helyére, s tüstént ez szóval kezdte cáfoló beszédét, bágyatnak mondva Dezsőfit és társait. Bár Ötvös József is az angol. Bár Ötvös József 1836-37-ben bejárta Franciaországot és Angliát. Mikor Londonból visszatért a kontinensre, a Dover és Calais között a Lamanche csatornát járó gőzhajón egy angol utas előtt magasztalta Franciaországot. La France est sublime, Franciaország fönséges, kiáltotta lelkesen. Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. A fönségestől a nevetségesig csak egy lépés, vágott vissza az angol. Le pas de Calais, monsieur, szólt nyomban Ötvös. Magyar létére kitűnő szójátékot csinált a pas lépés és a pas de Calais, a Franciaországot és Angolországot elválasztó La Manche csatorna szókból. Az angol erre hagyomány szerint tüstént párbajra hívta ki Ötvöst, ki meg is verekedett vele. Ez azonban mendemonda, csak a szójáték valóság. Széchenyi anekdotáiból. Letternik igen jó kedvében váltig erősíté József nádornak, hogy csak rendelkezzék fel a legnagyobb tisztelettes ragaszkodással viseltetik iránta, stb. Stb. Nem mondja olyan sokszor, válaszolt az öreg főherceg, mert utóbb majd el se hiszem. 1846. Zicsi Károlynál egy vacsorán hideg pástétomot kértem az inastól. Ez azonban meleg hús pástétommal kínált meg. Fiam, ez nem hideg, mondám neki. Ó, feleltő, hisz ez is meghűlt már. Egy másik inas pedig fölkap egy üres pezsgős palackot, és nagy szolgálatkészséggel siet vele kifelé, hogy majd újra megtölteti. Somogyban egy zsiványt egy malom közelében akasztottak föl. Este felé a molnár levágja az akasztottat, életre hozza, és szállást ad neki. Reggel felé ezt hal, hát íme a megmentett ember a szekrényeket, ládákat nyitogatja, és kezdi jól megrakni magát. Ekkor megfogadja őt a házigazdája cserédjeivel, s nyomban újra fölakasztja, de jól. Egy ágyú őrzője otthagyva helyét elmegy a legközelebbi kocsmába. Megtalálják, s halálra ítélik. Ő így védi magát. Ha csak egy ember jött volna, az maga nem vihette volna el az ágyút. Ha pedig többen jöttek volna rám, úgyis el kellett volna futnom. A szegény angliusok. Gróf Széchenyi Istvánnal történt, hogy utazás közben még lovait váltották egy faluban, a sok paraszt ember pedig oda gyülekezett a kocsia körül, meglátandó azt a derék hazafit, aki annyi jót és nagyszerűt hozott már létre a hazában. Széchenyi beszédbe ereszkedett velük, azaz ő beszélt nekik, azok pedig hallgatták csendesen. Elmondta a nagy gróf, mennyi földet utazott ő már be. Járt angol, német, Franciaországban. Milyen szorgalmasok ott az emberek, milyen roppant munkásságot fejtenek ki, mennyit dolgoznak. Célja volt a nagy hazafinak az elmondottakkal, a munka és dolgosság nagy becsét megismertetni az őt hallgató néppel, s egy percig félbeszakasztá beszédét remélvén, hogy valamelyik a parasztok közül fel fog szólalni, s oly valamit mondani, ami odamutat, hogy ők a dolog és fáradhatatlan munkásság értékét és szükséges voltát átlátják, de mennyire volt kellemetlenül meglepem időn a hallgató parasztok közül egyik, vonatkozólag a külföldiekre, akik oly sokat dolgoznak, sajnálkozó hangon csak e szót mondá, szegények. Mi a röstelni való? Széchenyi István, ha valamit vásárolt, rendesen a hóna alá vette, s nem átallotta maga vinni haza. Egyszer megint jókora csomagot vitt az utcán, mikor találkozik vele Helmeci Mihály. Nem röstel a gróf ezzel a cókmukkal menni az utcán, kérdi az akadémikus. Egy csöppet sem, válaszol Széchenyi. Inkább azt röstelleném, ha úgy állanék, hogy soha se vihetnék semmit haza. Az olcsó szivar. Széchenyi István grófnak szivartárcája rendesen a legfinomabb külföldi szivarokkal volt megtömve. Történt egy ízben, hogy a gróf az akadémia egyik ülésében részt vendő felső kabátját, melyek zsebében volt szivartárcája, az ülési terem előszobájában hagyta. Az itt ácsorgó írnok a fogassól függő kabátban megpillantván a duzzadó szivartárcát, belőle kivett egy szivart, s rágyújtott. Kényelmesen fogyasztván azt végig. Az ülésnek vége levén, midőn Széchenyi gróf kilép az előszobába, azonnal ráismert a füst illatjából szivarjára, és mosolyogva jegyzi meg a szivar szopókáját éppen akkor az asztalra letevő írnok előtt. Ha orrom nem csal, uraságod, ugyanabból a gyárból szerzi szivarait, amelyből én, azzal a különbséggel, hogy uraságod olcsóbban jut hozzájuk. Gróf Sándor Móricról. A gróf a megnyergelt tatárt fölvezettette budavári palotájába egy emeleti szobába. Ott ráült, aztán csaholó kutyáinak kíséretében lelovagolt a kőlépcsőn az udvarra, amin szörnyen megrémült a gróf törpéje és cukrász, akik éplent várták a méltóságos úr parancsolatait. Ezzel a bravúrral nevezetes napja kezdődött a grófnak. Sok pénzzel rábírta a révészeket, hogy vigyék őt át lovastul a zajló Dunán Pestre. Pesten meg akarta látogatni a sógorát, Keglevics grófot, föllovagolt hát hozzá a lépcsőn a tornác hosszában, de zárt ajtókat talált, a gróf nem volt otthon. Mint hogy a tornát csak három láb széles volt, Sándor nem fordulhatott meg lovával, hát hőköltetni próbálta. Tatárnak azonban nem tetszett ez a mulatság, fölágaskodott, le akart ugrani az udvarra. A gróf fölhasználta ezt a pillanatot, mikor a ló két hátulsó lábán állott, hirtelen megfordította a tatárt, ami veszedelmes dolog volt, mert a tornác márványkövei csúszósak voltak az ónos esőtől, de mégis szerencsésen ment véghez. Akkor Sándor gróf a réven megint át akart kelni Budára, a komp ellökődött a partról, és tatár a Dunába esett. De az okos állat rátámasztotta az állát a komp szélére, s mikor ismét a parthoz értek, beugrott a komba. Budához közeledve a paripa oly türelmetlen lett, hogy még a kikötés előtt a szárazra ugrott, amitől aztán majd felfordult a komp. A gróf a legrövidebb úton lovagolt föl budavári palotájához, hútól borított lépcsőn, és mint rendesen szokta, úgy intézte a dolgot, hogy tatár két lábon sétáljon be az udvarra. A pesti Nagyhíd utcában két sebesen hajtó úri fogat közé szorulva, úgy segített magán, hogy a hűtatár oldalába vágta mindkét sarkantyúját, és átugratott egy paraszt szekér elé fogott három kis magyar lovat. Gróf Sándornak Pest megye meghagyta, hogy ne járjon többé hat lovas kocsi, mert az csak a királynak dukál. A gróf erre azt válaszolta írásban, mindenkinek jussa van annyi lóval járni, ahánnyal akar, csak párosan ne fogja őket. Azzal úgy fogatott be hat lovat, hogy négy elül volt, kettő hátul. Aztán ezzel a fogattal bevágtatott a megyeházára, beadta az írást az iktatóba, s mesterileg fordulva hintajával az udvaron, en carrière ismét kirobogott. Pozsonynál befagyott a Duna, de az alig 24 órás jég még olyan gyönge volt, hogy a négy lovas szánkán
kederített a tilalomra, hanem neki hajtott a Dunának. A jég annyira hajladozott, hogy a víz a lékeken szökőkút módjára bugyogott fel. Felkókocs is ennél fogva jobbnak látta gyalog menni. Gróf Sándor és Presztel folyton állottak a szánkában, hogy idejében kiugorhassanak, ha betalálna szakadni alattuk a jég. De a csodálatos óvatossággal léptető négy sötét pej szerencsésen érte el a partot, hol már száz meg száz ember leste, hogyan fog odafulladni az egész társaság. A gróf egyszer a Hunyadi féle Alkorménen a pesti Úri utcában lovagolt, egyszer csak szemközt jő vele gróf Széchenyi István, és neki feszíti a pálcáját egy ház falának. Ugrasd át, Móricz! Alkor gyönyörűen ugrott, mint mindig. Sándor azonban a fejével beleütközött egy utcai lámpásba, amely nem lévén olyan erős szerkezetű, mint a gróf koponyája, 100 darabra törött. A Heiligenkreuzi vásáron nekirúgtatott Pirrusszal a fazekasok összes portékájának. A cserepesnék eleve örültek, hogy a gróf majd milyen jól megfogja kárukat fizetni. De csalódtak, mert a remekül ugró Pirrusz nem tört el egy bögrét sem. Ennek utána a fazekas asszonyok nemigen udvarias, de annál őszintébb hangos kívánságokkal könnyítettek a szívükön. Pöstjén mellett egy szénás szekeret elragadtak a lovak. Fünt a széna tetején egy gyerek, jaj, veszékelt segítségért. Sándor gróf, hogy megmenthesse a kocsi után vágtatott Pirruszával és a megbokrosodott lovakat, egy közeli ház felé terelte. A ház azonban vályokból épült volt, s a szekér rúdja átütötte a falat. Pirrusz látva, hogy könnyen a falhoz szoríthatják, úgy menekült meg a veszély elől, hogy a maga jó szántából átugrotta a két lovat. Sobri. Sobri a magyar kártus, az ötletes, a jószívű, a gavallér, a vidám zsivány, ki csak a gazdagoknak alkalmatlankodik, a szegényeket nem bántja, sőt segíti, és örömetelik benne, hogy úgy alakoskodjék, mint valami mesebeli király. Hol koldusnak öltözve jelenik meg, hol gróf színében tűnik föl. Egyszer püspök, másszor vénasszony, s természetes, hogy mindez alakoskodásai vígjátéki derűt árasztanak, már csak azért is, mert a komédiában a legostobább alakok a közrend őrei. A nép legendát suttog, végre az urak is meséket szőnek a rejtelmes alakról. Kisütik róla, hogy nem is szegény legény, hanem gazdag ember, mágnás, aki csupa kedvtelésből űzi a zsiványmesterséget. A 30-as évek végén, mikor a Sobri világ volt, nem egy kikapós úrfit ért a gyanú, hogy ő a Sobri. Leginkább gróf Vaj Józsefet, a máramarosi főispán fiát környékezte ez a hír, s a fiatal gróf azzal tréfálta meg a világot, hogy úgy tett, mintha maga is hinné ezt a mesét. Báróló Presti József, kiről szintén rebesgették, hogy üres óráiban ő a Sobri, szintén volt olyan jókedvű ember, hogy ne tiltakozzék-e bohó mese ellen. Sobri szűkebb hazájában túl a Dunán, még mindenki szentül hitte, hogy a híres betyár voltak éppen a becsehelyi Csúzi család egy elzüllött fia, aki a 30-as évek elején az apai fegyelmet nem tűrve nekivágott a világnak, bujdosott. A bácskában csikós bojtár is volt, és csak 10 év múlva tért vissza elfoglalni örökét. Hogy Sobri egy szegény falusi kovács, vagy mások szerint kanász fia volt, és becsületes nevén Pap Józsefnek hívták, s hogy 1837 elején a lápafői erdőn az üldözésére kivonult katonaságtól sarokba szorítva agyonlőtte magát, sehogyan sem illett bele a rejtelmes zsivány mondakörébe. Sobriról csak azután kezdtek igazán anekdotázni, mikor meghalt, és mikor híres cinkos társai, Milfájt, Mógor, Papandor, Nagy Jancsi, Lilion Peti részint hurokra kerültek, részint eltűntek. Ezek az anekdoták mind a Sobri átöltözködésein épülnek, és annyira hasonlók egymáshoz, hogy épp elég belőlük egyet olvasnunk. Pirker László egri érsek egyszer levelet kap, melyben csak ennyi van. Kérek 10 000 forintot, majd magam jövök el érte. Aláírás Sobri. Megriadt érsek a hatósághoz fordul, hajdukkal véteti körül a palotáját, a cselédség felfegyverkezik. Harmadnap pompás főpapi hintó kanyarodik be az egri palota udvarára, s a bakról leugró sújtásos huszár egy ibolya színű sejem reverendás aranykeresztes püspököt segít le a kocsiból. Az érsek elé siet az előkelő vendégnek, ki bemutatja magát, hogy ő nemrég kinevezett püspök, s tisztelegni jött a kegyelmes úrhoz. Pirker pátriárka érsek nagy ebédet rendez a püspök tiszteletére. A két főpap a fekete kávét egy hátsó szobában issza, tudományos beszélgetésbe merülve. A püspök egyszerre felugrik az érsek mellől, az ajtónál terem rátolja a závárt, és pisztolyt von elő a sejem reverend a zsebéből. Egy mukkanást se, én vagyok Sobri, Eljöttem a pénzemért. Az érsek úgy megrémül, hogy mozdulni se tud, de az álpüspök serkenti felhúzván a pisztoly kakasát. Csak semmi, teket úrja. Embereim itt vannak körös körül, s ha én az urat megöltem, még a palotát is felgyújtják. Hát csak ide azt a pénzt, és tegyünk úgy, mintha semmi sem történt volna. Excellenciád engemet barátságosan lekísér a kocsimhoz, mely, mint láthatja, a kapu előtt áll. Az érsek eszenélkül vette ki a pénzt egy titkos fiókból. Sobri nyugodtan megszámlált, a zsebre tette, aztán karonfogva ment le az érsekkel a sok pap és szolga hajlongó sorai között. Az érsek maga segítette föl a hintóba kedves vendégét, ki az utolsó pillanatban egyszerre azt mondja. Valóban örülök, hogy a kegyelmes úr el is méltóztatik engemet kísérni egy darabon. Pirker érsek szó nélkül felszállt, a kocsis a lovak közé vágott, a hintó elrobogott. Szegény kegyelmes úr jó óra múlva érkezett vissza halálra, rémültem porosan. Sobri Andornakig vitte, ott tette le aztán az országúton. Mikor pap Józsi, az igazi Sobri már 6 esztendeje, hogy a lápafői erdő földjében feküdt, 1843-ban a Kölnise Zeitung, ez a komoly nagy újság azt adja hírül, hogy Sobri Charlestown észak-amerikai városban él, mint patikárus. 1838-ban kelt át az új világba, Hamburgon át, és egy némettől megtanulta a patikáriusságot. Ezt a furcsa mendemondát még 20-30 év múlva is hitte a világ. Sobrinak ez új felbukkanása ismét nekilendítette az emberek képzelődését. Egész kis irodalom keletkezett a rejtelmes betyár körül. Párizsban meg még színpadra is vitték. Egy máig meglévő régi kártus drámát forgattak rá, a neveket megváltoztatva. Ekkor történt az a mulatságos eset, hogy egy előkelő francia lap hosszasan bizonygatta, hogy Sobri sohasem élt ezen a világon, csak képzelt alak, az újságírók találták ki. Sobri neve a dunántúliak szájában többnyire Zsubri volt. Így ünnepli őt az egykorú parasztballad, amely sokféle változatban ismeretes. Én egy régi kézirat szerint közlöm. Zsubri híres Zsivánnak kedves dalja. Derék vitéz az Zsubri, vannak vitéz társai. Felvigyázó az Mogor, lesen áll az pap Andor. Szert tesznek ők sok pénzre, aranyezüst kincsekre, fösvénypaptúl elveszik, vándorlókat segítik. Ők könnyen, ha akarják, az vármegyét feldúlják, az urakat rabolják, de az szegényt nem bántják. Hallod-e te, pap Andor, van-e még somlai bor? Higyunk, jó lesz sonkára, vármegye bosszújára. Zöld erdőben táncolnak, kávéházban mulatnak, esznek, isznak, tanulnak, pandúr elől nem futnak. Ha az pandúrt meglátják, csutorából kínálják, maguk isznak pohárból, az pandúr csutorából. Hintón ülnek némelykor, hogyha grófokon a sor, úgy mennek be hozzájuk, mint egy nagy gavallérok. Ők szívesen fogadják, nagy uraknak gondolják, Zsubri urat szólítják, kincseit zsebre rakják. Van fegyverük, jó ruhájuk, ha katonák ütnek rájuk, megfelelünk vitézül, Zsubri banda nem rémül. Ha meghalt is, az milfaj, de van köztük olyan faj, kinek neve Nagy Jancsi, az lüvést igen érti. Gyalog bakák keresik, de ők csak azt nevetik, esznek, isznak, danolnak, csak egy lépést sem futnak. Nem félnek ők senkitől, sem az fegyveres néptől, mert az fegyver nem fogja, kanász az Zsubri apja. Hely ne búsulj, te mogor, van-e baranyai bor, igyunk majdnem sokára, az pécsi koronába. Bor pecsenye reggelre, készül fölöstökömre, melléje ül az banda, az Zsubri kompánia, Nem félünk, mink senkitül, csak az nagy Úristentül. Azzal is megbékülünk, mert mink senkit nem öltünk. Hogyha pedig meghalunk, ez világból kimúlunk, híres nevünk fent marad, lelkünk Istennel vígad. Vesd össze Tóth Béla mendemondák. A gyújtó történetéből. A foszforos gyújtót tudva levőleg Irinyi János találta föl 1836-ban, pécsi politechnikumi hallgató korában. A 25 éves fiatalember potomságnak tekintette az egész találmányt. Egy német társa azt a tanácsot adta neki, hogy vegyen rá magának privilégiumot. De a büszke ifjú magyar nemesnek nem kellett az osztrák privilégium, idehaza meg akkor még nem osztottak ilyen portékát. Harmadnap beállított hozzá Rómer István, Bécsben lakó magyar kereskedő, hogy megvegye tőle a találmányt. Mennyit kíván érte? Semennyit. Vagy ha épp tetszik, hát adjon érte 3 garast, mert nekem ennyibe került a foszfor. Azt mondják, Rómer mégis 60 pengő forintot adott neki, és legott gyártani kezdte a gyújtót. Irinyi egy néhány nap múlva egy magyar gróffal sétált Bécs utcáin. A Védeni hídnál már árulták a gyerkőcék a Zündhölzlit. Nini, ezek a te klienseid, mondáné ki a gróf. Ugyan kérlek, hagyd már békét ezzel az izével, válaszolta Irinyi bosszusan. Ha én a kémia teóriájának nem tudnám egyéb hasznát venni a haszontalanságnál, még ma kitekerném a nyakamat. Később azonban már másképp gondolkodott. 4 év múlva gyújtógyárat alapított Pesten a József utcában, hogy a bécsi Rómerrel vetélkedjék, de nem boldogult. A gyújtó feltalálójával a gyárbukása után gyakran évődtek, hogy világra szóló találmányáért csak potom egy néhány forintot kapott, és mások gazdagodnak belőle. Se baj, mondta Irinyi, találok én ki még külön dolgot is. És nem sokára kitalált egy kenőcsöt, mely arra való, hogy a kopott piros csizmát egyszeri bekenésre újdonatújjá változtassa. A kenőcs hatása csak ugyan meglepő volt, de Irinyi mégis belevesztett, mert a debreceniek azt mondták, nem veszünk mi olyan subickot, akit nem kell kefélni. És a feltalálónak mind a nyakán maradt a kenőcs. Ez csak tréfás mese, de szomorú valóság, hogy Irinyi József, mint szegény, elfeledt öregember halt meg 80 éves korában. Halála előtt 20 nappal árverés volt kitűzve vértesi birtokocskájára, melynek földjét hosszú életén át tudományosan művelte. Tóth Béla mendemondák. Az első magyar országgyűlési gyorsíró. Az első magyar országgyűlési gyorsíró Hajnik Károly volt. Saját szorgalmából megtanulta a Taylor-féle rendszert, és már 1840-ben sztenográfiai naplót írta a főrendek üléseiről. Igen vékony hajszálvonásokat írótollat használván, egy bemártással meglehetősen hosszú ideig jegyezhetett. Ezért az országgyűlési tudósítások szerkesztői tolmártások szerint méregették a beszédeket, azt mondván. 1, 2, 3, satöbbi mártásos beszéd volt. 1840. április 22-én, mikor a főrendek a szólásszabadságról vitatkoztak, 10,5 óra alatt 27 íven körülbelül 41 000 szót írt le Hajnik. 40 000 szót írt ön akkor, amikor szólásszabadságunk nincsen. Hát még mennyit írt volna, ha szólásszabadság volna, mondta néki gróf Széchenyi István. A rendek között volt egy igen tehetséges és tudós főispán, aki azonban úgy beszélt, mintha mindig kásával volna tele a szája, tehát soha egy szavát sem lehetett érteni. Egyszer olyan dologban szólalt föl ez a szerencsétlen szónok, amelyhez jobban érted bárkinél, és a főrendek valóban tudni szerették volna, mit mond, de hiába figyeltek, nem értettek semmit. Végre egy zászlós úr örvendve mondja szomszédainak. Nézzék a gyorsírót, annak jobb füle van, följegyez minden szót. És mikor a beszéd véget ér, dicsérték Hajnik finom hallását, a gyorsíró azonban szabadkozott. Bizony én sem értettem egy kukkot sem, és a beszéd alatt unalmamban karikatúrákat rajzoltam e furcsa jelenetről. A rétori szólásmód. A pozsonyi országgyűlésen a főrendek egy fárasztó ülésén József Nádor már épp ki akarta mondani a határozatot, mikor mindenek rémületére föláll Jordánszky Elek, tinnini címzetes püspök, a hosszú betanult beszédei miatt retteget orátor, és így kezdi mondókáját. Fenséges herceg, nem tudom, hol kezdjem. S hogy ez a retorikai szólásmód annál hatásosabb legyen, egy kicsit elhallgatott és körültekintett. Ezt a szünetet azonban igen elmésen és csattanósan használta föl a Nádor. Ha nem tudja, akkor üljön le, mondotta a méltóságos úrnak, ki a bölcs tanács után természetesen nem tehetett egyebet, mint hogy betanult beszédét elnyelte, és hódoló tisztelettel leült. Hajnik Károly után. Ki beszél itt németül? Anno Domini 1826 valami jótékony célra a Pesti Német Színházban magyar előadást tartottak. Stuart Máriát játszották. A nézőtér egészen megtelt. József Nádor is jelen volt. A legérdekesebb jelenetben azonban a karzaton egy kóbor pudli elugatja magát. A pudli hangra bot párjurátus talpig magyarban, irtóztató hegyesre fent bajusszal, a zárt székek közepéről föláll, széttekint és rettentő bassz bariton hangon elkiáltja magát. Ki beszél itt németül? Így írja ezt Bernát Gazsi. És híven írja. Csak egyben téved. Abban, hogy az este nem Stuart Mária került színre, hanem egy más darab, melynek teljes címe a jól tévő szarándokok vagy a csergő sapka. Víg babonás játék három felvonásban Sikanéder után a nemzeti játék színre alkalmaztatta Szerelemhegyi András. 1795-ben Gróf Sándor Móricz és Metternich. Hitvány a bécsi rendőrség. Ezt mondta egy nap gróf Sándor Móricz az apósának, Metternich kancellárnak. Már miért volna hitvány, kérdezte a herceg. Azért hitvány, mert ostoba. Szüntelen gyanakvásában letartóztat mindenkit a legkisebb ok nélkül. Ha eszébe jut, még a Metternich kancellár vejét is becsukja puszta gyanúból. Természetesen, ha okot ad rá. De épp az a baj, hogy nem adok rá semmi okot, és azok a szamarak mégis bedutyiznak. No, azt már szeretném látni. Hát megláthatja kedves papa, ha épp kedve tartja, mégpedig holnap. Gróf Sándor Móricz másnap kopottas polgári ruhába öltözött, és kiment a Hernálzba. Ott befordult egy kis kocsmába ebédelni. Levest, húst, főzeléket evett, mint rendes polgáremberhez illik. A tetejében megivott négy fél meszely bort. Mindez nem volna említésre méltó, ha a vendég azt nem cselekszi, hogy a negyedik fél meszely bor mellett teljes három óra hosszáig üldögél. A kocsmáros, a pincérek mind gyanakodva nézték ezt a furcsa vendéget, ki amellett az utolsó fiff bor mellett ilyen megfoghatatlanul sokáig vesztegel. Délután 4 óra felé végre megszólalt a rejtelmes vendég. Fizetek? A pincér megmondja, mennyi a fizetség. A vendég meg elővon a zsebéből egy kék keszkenőt, és kibont a csücskéből egy nagy csomó fél krajcárost. Ezzel akar fizetni az úr, kérde a pincér. Tegye bolondá az öreg apját, ne engem. Talán nem kell az ilyen apró pénz, szól a vendég. Szolgálhatok nagyobbal is. Azzal megint a zsebébe nyúl, megint elővesz egy kék keszkenőt, és kibont a csücskéből egy újdonat új ezres bankót. De erre már összeröffent az egész kocsma. A csapos legényt rendőrért szalasztották, és a nagy tekintetű hatósági személy csak hamar meg is érkezett. Igazolja magát, Kent, így szólott a gyanús vendéghez. Én nem tudom magamat igazolni, válaszolt az ismeretlen, hanem tessék idehívni herceg Metternich kancellárt, az majd eligazítja a dolgot. Kent bolond, mondta a rendőr, egy-kettő, jöjjön befele. Gróf Sándor Móricz a kapitányságon se akarta magát igazolni, és mindig csak Metternich hercegre hivatkozott, hát be is csukták mindenféle tolvajok és csavargók közé a pincébe.
Metternichnek késő este aggódva panaszkodott a leánya, hogy a Móric eltűnt, és senki se tudja, hová lett. A herceg ekkor sejteni kezdte, mi történhetett. Elhajtott a rendőrségre, és tudakozódik, nem fogta-e el ma ilyen és ilyen forma embert, aki az ő veje? A hivatalos ábrázatok megnyúlnak, és a pincéből fölhozzák gróf Sándor Móricot, aki elmondja a fél krajcárok meg az 1000 forintos történetét, és így végzi az aranygalléros nagy policájok füle hallatára. No, látja, papa, milyen nagy szamár a bécsi rendőrség. Mikor egy a kettő. Kántorné Kolozsvárot Normát adta. Abban a jelenetben, mikor két kisgyermeke az ágyon szendereg, ezt kellett mondania. Itt nyugszik mind a kettő. Későn vette észre, ének közben nézvén oda, hogy az egyik lemászott és kiment. A művésznő hát így énekelt. Itt nyugszik mind az egyik. Vasgereben.